Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Testvéreim, hallgassátok meg a mai igehirdetési alapigét. Egyházunk ezt Mózes második könyvéből jelölte ki, a 34. fejezet első 10 versében, amely a következőképpen hangzik. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, faragj két kőtáblát az előbbiekhez hasonlókat. Én pedig majd felírom a táblákra azokat az igéket, amelyek az előbbi táblákon voltak, amelyeket összetörtél. Reggelre légy készen. Aztán jöjj fel reggel a Sínai hegyre, és állj ott elém a hegy csúcsán. Ne jöjjön fel veled senki, ne is mutatkozzék senki az egész hegyen, se juhok, se marhák ne legeljenek a hegy tövében. Faragott tehát Mózes két kőtáblát az előbbiekhez hasonlókat. Majd korán reggel fölment a Sínai hegyre, ahogyan megparancsolta neki az Úr, és kezébe vette a két kőtáblát. Ekkor leszállt felhőben az Úr, Mózes pedig odaállt mellé, és segítségül hívta az Úr nevét. Elvonult előtte az Úr, és így mondta azt ki, az Úr irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja a bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat és a fiak fiait is 3, sőt 4 nemzedéken át. Mózes sietve a földig hajolt, leborult és ezt mondta, ó Uram, ha elnyertem jó indulatodat, járj közöttünk, Uram. Mert bár kemény nyakú nép ez, bocsásd meg mégis bűnünket és vétkeinket, és tégy tulajdonoddá bennünket. Az Úr pedig ezt mondta, én most szövetséget kötök. Olyan csodákat teszek veled egész nép előtt, amelyek nem történtek sehol a földön. Egyetlen nép között sem. Meglátja majd az Úr tetteid az egész nép, amely között vagy, mert veled együtt félelmetes dolgokat fogok véghez vinni. Ámen. Foglalj helyet. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban nagyon szeretek legózni, vannak ilyen komolyabb készleteim, ilyen egész felnőttes legóim is, de a gyerekeimmel duplózni szoktunk, és akkor általában az szokott lenni, hogy apa épít valamit, a gyerekek meg megpróbálják leutánozni, mert nekik is olyan magas torony kell, nekik is ugyanazok a kocsik, nem tudom én minden kis állatkert kell, amit én megépítettem, és hát mit gondolnak a gyakorlott szülők és nagyszülők itt a templomban, hogy vajon szokott-e a gyerekeknek sikerülni elsőre? Hát soha. És általában az szokott lenni a reakció, ezt már megfigyeltem a saját gyerekeimnél, hogy akkor összerombolja az egészet, én nem vagyok képes semmire, én nem tudok legózni, hagyjuk ezt az egészet, tehát kicsikém, hát csak egyszer próbáltad. De én nem. És ilyenkor mit tehet a szülő? Hát azt mondhatja, hogy ne gyere kicsikém, hát próbálj meg még egyszer. Építsük föl azt a tornyot, hát csak tud, majd segítek neked, hát már az előbb már ilyen magasra fölment. Hát építsük majd tovább. Milyen érdekes ez, hogy ez az, amit aztán állandóan ismételgetünk szülőként, nagyszülőként, akár tanárként, hogy gyere, próbáljuk meg újra, csináljuk meg még egyszer. Meglátod, most nem sikerült, de hát majd legközelebb sikerül. Aztán ilyen volt a biciklizés tanulás nálunk, az egész fűtér végig követte, láttam, amikor mentem az ikrekkel első pótkerék nélküli biciklitúrára, és akkor a üzletekből ott láttam a tekinteteket, hogy na, a lelkészek biciklizni tanítják a gyerekeket, na akkor nézzük, hogy hogy csinálják. És hát tényleg az történt, hogy én éreztem a nyomást magamon, hogy hát itt most teljesíteni kell, mert hát mégiscsak néznek engem, hogy akkor a lelkész mit kezd a két óvodás gyerekével meg a biciklizéssel. Felültek a gyerekek, 1 métert mentek, elborult a bicikli, bedobták az árokba. Én soha többé. Hát kicsikén gyerek, próbáljuk meg is, mit csináljuk megint. Ezt teszi egy szülő, hogy nem lehet levonni következtetést egy borulás után, egy bukás után, egy sikertelenség után. És hogyha azt gondolják a kedves jelenlévő, kedves testvérek, hogy ez a gyermekek kiváló, gyermekeknek a kiváltsága, hogy árokba dobják a bicikliüket, és első sikertelenség után föl akarják adni, akkor ki kell mindenkit ábrándítsak, mert ez a mi életünkben is pontosan ugyanígy van, csak más dolgokkal csináljuk ugyanezt. ott van a legnagyszerűbb vezetőkkel is. Itt van Mózes története. Mózes, akin keresztül a nép megkapja a 10 parancsolatot, olyan két kőtáblán, mint ami ott van az oltár tetején. Mózes elkészíti, azt olvashatjuk itt a Szentírásban, hogy az új kőtáblák története. Hogy Mózesnek kell újat csinálni, mert összetörte. Hát nem megbotlott, attól is összetörhetett volna. Hanem Mózes szorongatja a legféltettebb kincsét, viszi le a hegyről, ott olvasgatja rajta, mi az első parancsolat, majd úrvacsoránál hallani fogjuk, ne legyen más istened, olvasgatja ezt Mózes, lemegy, és mivel találkozik? Hogy ez a nép, aki rávárt, arra nem volt képes, hogy ezt a pár napot kivárja, már csinált magának egy istent, egy aranybórjót, egy szobrot, amit istenként lehet tisztelni. És akkor mit csinál Mózes? Hát olyan dühös lesz, hogy összetöri a két kőtáblát. Összetöri azt, amit az Úristentől kapott, a legféltettebb kincsét. Hát milyen dühös lehetett Mózes? Hát milyen nagy haragja lehetett ott akkor, hogy azt a kincset, amit ő éppen akkor kap meg, a jó Istennek az alkotása. Hát ezt így összetörje dühében. És hát látjuk, hogy van ilyen Mózessel is. És itt szeretném először a figyelmünket rá irányítani Istenre, hogy Isten milyen csalódott lehetett ott, hogy nem csak kőtáblák miatt, mert hát abból lehet újat csinálni, hanem a népnek a hitetlensége miatt. Hogy ez a nép, akiket egy kis időre hagy magára Mózes, nem sok időre, ez a nép ez azt nem tudja kivárni, hogy a Mózes visszajöjjön. És azt nem tudja kivárni, hogy majd mindjárt történjen vele valami csoda, hanem ott van az ember szívében az Isten alakú űr, amit Pascal fogalmazott így meg, és akkor az ember azt mindenképpen valamivel kitölti, ha nem az igazi Istennel, akkor bálvánnyal, akkor úgy mondjuk ezt ma, hogy pótcselekvésekkel, úgy mondjuk ezt ma, hogy mindenféle ilyen kényszeres dologgal, akkor kitölti, valamiben fog hinni. Nem abban, amit az egyház mond, mert hát az mond. Hanem azt mondja, hogy ő kitalál magának. És akkor ez a történet nagyszerűen mutat rá arra, hogy mi emberek valahogy így működünk, hogy először is tudunk annyira dühösek lenni, hogy a legféltettebb kincseinket megsemmisítsük. Szeretett kapcsolatokra gondolok itt, akár valódi értékekre, ha vágtunk földhöz már dühünkben tányért. De az Istenről meg még inkább elmagyarázza az igazságot ez az ige, az, hogy az Isten valami félelmetesen végtelen szeretettel fordul felénk, és azt mondja, hogy gyere föl Mózes ismét. Hát ezt összetörted. Na de adok újat. Próbáljuk meg újra. Csináljuk újra. Kapsz új lehetőséget. Ez az, amikor a szülő azt mondja a gyereknek, hogy na gyere, próbáljuk meg újra, csak egy tökéletes kiadásban. Hogy ilyen türelmes a Jóisten. Hogy újra és újra próbálja. Nem sikerült? Nem baj, csináljuk újra. És ennek azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon egyszerű oka van. Ha visszatérünk arra a példára, hogy mindegyikünk, aki tanított gyereket biciklizni, mondjuk az enyémek mindig nem tanultak meg, de majd még sokszor kell nekik elmondanom, hogy türelem. Akik már tanítottak gyereket biciklizni, mi látszik belőle az, hogy a szülő először is tudja, hogy igen, tudom, hogy a gyerekem ezt meg fogja tudni csinálni. Tudom, hogy milyen jó lesz, ha meg fogja tudni ezt csinálni, mert micsoda nagy csoda lesz az neki, hogy kerekezhet. A barátaival elmehet, vagy az iskolába már kerékpárral mehet. Hát mennyi minden lehetőség nyílik ki előtte. És tudom, hogy milyen jó lesz ez neki. És az Úristen ugyanígy van velünk, hogy amit mi elkezdünk és próbálunk és csinálunk, az Úristen már belénk látja azt, hogy te tudom, hogy te meg tudod csinálni. Akkor is, ha elsőre elbuksz. Te tudom, hogy te erre képes vagy, mert hát én ne tudnám, hát én teremtettelek téged. A jó atya, aki nekünk adja ezeket a lehetőségeket, és a helyzeteket, tehát ő ne adna nekünk ehhez erőt, hogy megcsináljuk azt, ami elsőre olyan nagynak tűnik. Hát egy gyereknek nincsen nagyobb annál, hogy biciklizni pótkerék nélkül, hát hogy? Hát a fizika törvényeit meghazudtolja az ember, amikor biciklizik. Mondjuk nincs az az óvodás, aki ezt így átgondolja, hogy a fizika törvényeit hazudtolom meg, most éppen édesapám, de azért mégiscsak előfordulhat, hogy így megyünk neki élethelyzeteinknek, hogy ez teljesen lehetetlen. És akkor valahogy hangzik az Istennek a szava, hogy te gyerünk és csináld és próbáld meg, ahogyan Mózes is megpróbált, meg tudod csinálni. És talán ebben az összefüggésben érthető a leginkább ez a gyönyörű, számomra egyébként a legtöbbet adó igevers, a tizedik fejezet, vagy tizedik vers végéből, hogy veled együtt félelmetes dolgokat fogok véghez vinni. Ezt mondja az Úr Mózesnek. Félelmetes, ez nem azt jelenti, hogy ilyen rettegése teli dolgokat, hanem félelmetesen nagy dolgokat. Veled együtt félelmetesen nagy dolgokat fogok véghez vinni. Hát ez valami olyan kincs, testvérek, ami úgy lehet ott bennünk, hogy még nem kell, hogy feltétlen virágba boruljon, nem kell, hogy ennek még valami látható valósága legyen. Ez már egy ígéret bennem. Hogy bármi történik, hát lefeküdhetek én aludni, tudom, hogy csodákat fogok akkor is tenni, majd holnap, meg majd később. Ahogy úgy szeretem, van egy Fernando Pessoa nevű portugál költő, át inkább író, 18. század, 19. század végén élt, és neki van egy ilyen sora, amit olyan régóta hordozok magamban, hogy elaludhatok, mert bennem reggel van. Elaludhatok, mert bennem reggel van. Én nem félek a elalvástól, mert tudom, hogy bennem reggel van. És ez szerintem az Istennel való együttélésnek a velejárója, hogy bármi történhet velem, lefeküdhetek aludni, akkor bennem mindig reggel lesz. Hát az Úristennél ott van ez a csoda, hogy velem együtt félelmetes dolgokat fogsz véghez vinni. Micsoda nagy erő, amikor az Isten csodákat akar velem csinálni a világban, és hogy Isten nélkül nem sikerülnek ezek a dolgok. Isten nélkül nem sikerülnek ezek a csodák. Persze, ahogyan az én édesapám is szaladt utánom a seprőnyelet fogva, aztán én is azt éreztem, hogy ez hatalmas csoda. És annál már csak egy nagyobb csoda volt, amikor észrevettem, hogy nincs ott. Ugye én mindenkivel volt ilyen, hogy azt hittem, hogy fogja, hátra néztem, nem fogta, na az volt az igazi csoda. De tudják a testvérek, hogy miért? Hát mert akkor nem a földi apukánk, hanem a jó apukánk, a mennyei apukánk fogta a seprőnyelet. És akkor ez a csoda, hogy erre jövök rá, hogy jé, hát nekem ez megy, hát meg tudom csinálni, mert segít nekem a jó Isten, nem esem el. De aztán elesem, aztán fölállok, és megint megyek, mert ez megint erőt fog nekem adni. Isten legnagyobb csodáiban, én azt látom a Szentírásból, hogy nagyon sokszor kap szerepet, ez az egyetlen mondat, vagy ez az egyetlen gondolat, hogy gyere, próbáljuk meg ismét. Próbáljuk meg újra. Bárcsak a mi életünkben is, ez úgy többször jelen lenne, vagy erre többször gondolnánk, hogy újra meg újra megpróbálni dolgokat. Próbáljuk meg újra, ez nem sikerült. Olyan sokszor azt látom, hogy föladjuk egyből. Olyan sokszor azt látom, hogy nem indulunk el másodjára. A csodákra idő kell. Egy valakinek nem kellett a csodához idő, az Jézus. Mert oda ment, föltámasztotta, nem próbálgatta, hogy most föltámasztom, aztán nem sikerül majd legközelebb. Neki elsőre sikerült, de ő az egyetlen. Én ember vagyok. Nekem szükségem van arra, hogy a csodák Isten segítségével az életemben megtörténjenek. És ez nem azonnal megy. Ez idő, ez hosszú, hosszú idő. És gyakorlás, és a próbálkozás folyamatában benne van a csoda. Az, hogy valahogy csoda történik, az sokszor a folyamatban, a próbálkozásban nyilvánul meg. Hadd mondjak erre egy példát, hogy tudják a testvérek, hogy én kit tartok nagy embernek? Azt nem fordítva kezdem. Én azt nem tartom nagy embernek, aki az adottságaihoz képest nem kell sokat tegyen ahhoz, hogy olyan magasra jusson, mert nagyon jó családba születik, nagyon jó adottságai vannak. Neki természetes az, hogy ott van, ahol van. Neki nem kell küzdeni azért, hogy ott legyen, ahol legyen. Ki a nagy ember? Én valahogy mindig így tekintettem erre, hogy az a nagy ember, aki ahol van, ahonnan származik, abban nem következik az, ahova ő eljutott. Mert rengeteget küzd és tanul és dolgozik azért, hogy oda juthasson. A másik embernek nem kell annyit küzdeni, hogy még fölötte legyen. A csodák így történnek, amikor az Úristen velünk van, a folyamatban történik a csoda, nem a elérésben, hanem az, ahogyan én fejlődök, az, ahogy egyre ügyesebb vagyok, az, ahogy egyre jobb vagyok egy helyzetben, hogy egyre jobban megoldok helyzeteket. Akkor érzem, hogy ott van velem a jó Isten. De ez nem egyből történik. Ha valaki, most ebben az irányban nem szeretnék tovább menni, de valaki ebben szívesen olvasgatna, ugyancsak az előbb említett Fernando Pessoa szerzőnek a Kétségek könyvét ajánlom, az egy nagyon elég kimerítő, de jó olvasmány. Erről szól. Egyébként pedig a csodákat, testvérek, nem szabad túl magas polcra sem helyezni az életükben. Talán ez is sokszor elrentett bennünket, hogy hú, hát mi az a csoda? Hogy ez valami olyan, valami nagyon-nagyon különleges dolog, ami valami nagyon távol történik tőlem. De mi a csoda? Hát az a csoda, hogy egy gyerek föláll és járni kezd. Az egy csoda. Az egy csoda, amikor a gyerek elkezd tanulni angolul, és elkezdek neki egy angol mondatot mondani, és megérti. Az egy csoda. Az egy csoda, hogy túlél, túléli a, nem tudom, megéri a gyerekkort. Az egy csoda. A csodák azok ilyen apró dolgok, az nem nagy dolgok. Vagy nagy dolgok, persze, pont attól nagy dolgok, hogy nem nagy dolgok. Nekem is milyen csoda lett volna, hogyha egyszer gyakorlok, és akkor egyszer, nem tudom, fociba gólt tudok lőni. De én soha nem tudtam gólt lőni, engem soha nem válogattak be a foci csapatba, azóta is sérelmezem ezt, hogy miért nem válogattak be, nem lettem focisztár, helyette lelkésztettem, de hát, hogy ott történhetett volna csoda, ha gyakorlok, de nem gyakoroltam. A csoda ott történik, ahol én huzamosabb ideig elhiszem, hogy az Isten velem van. És akkor a sikertelenség is válhat áldássá, és akkor a nehézség is válhat erőforrássá. Hát ez az evangéliumnak a lényege, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Pál apostol ezt ezerféleképpen fogalmazza meg. Az én erőm erőtlenség által ér célhoz, írja valamelyik levelében. Hát a sikertelenségek árán jutunk el a sikerekhez. Kedves testvérek, hálaadó vasárnapunk van. Itt vannak most a termények is, és itt szeretném nagyon megköszönni mindazoknak, akik hoztak, mert egy nagyon szép, nagy oltárt sikerült összeállítanunk ezekből a gyönyörű terményekből, és mindenféle földi jóból. És hát ebben is nem ugyanez mutatkozik meg. Ahogyan ti magatok is, a testvérek is elmondták, hogy tavaly jobb év volt, azelőtt még aszályosabb idő volt, nem következik automatikusan az, hogy ezt ide tudjuk tenni. Ez nem automatikus. Ebben sikertelenség van, ebben izzadás van, ebben imádkozás van és szenvedés van benne. És szinte hallatszik a mennyei atyának a szava, hangja. Hát aki kint a kertben van, az szerintem minden tavasszal a szívében ezt hallja, hogy na gyerünk újra. Újra vetjük, újra ültetjük, újra bízunk abban, hogy idén jó lesz, idén sikerülni fog. Szinte hallatszik a mennyei atyának a hangja a tavaszban, hogy próbáljuk meg újra, idén hát, ha sikerülni fog. És ezek a termények annak jelei, hogy a jó atya újra gondoskodik a földről. Hát tavaly talán könnyebb volt, azelőtt meg még nagyobb aszály volt, de csoda, hogy ez van. És azt kívánom a kedves testvéreknek is, hogy valahogy éljük át ennek a mózesi mondatnak a jelentőségét, hogy az Isten velünk van. És hogyha velünk van, akkor hatalmas dolgok fognak történni. De nem automatikusan, hanem sokszor szenvedések árán, kereszt, próba, betegség, így fognak csodák történni. Mert hogyha Isten velünk van, akkor igazi életünk lehet. Ámen. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy Te velünk mindig újat kezdesz. Mi magunk is olyan sokszor vágjuk el a lehetőségeinket, ugyanúgy, ahogy Mózes földhöz vágta a kőtáblákat és ribityára törtek, úgy vagyunk mi is az életünkben a kapcsolatainkkal, hogy olyan sokszor zúzzuk szét a jót, zúzzuk szét a kapcsolatainkat, zúzzuk szét az álmainkat, mások álmait. Istenünk, add, hogy ahogy a Mózessel újat kezdtél, újra odaadtad neki a kőtáblát, úgy legyen nekünk is új lehetőségünk az életben, amikor mi magunk elzárunk egy lehetőséget, egy ajtót. Istenünk, Te kezdj velünk újat. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.